Az Efézusi levél második fejezetéből fogom olvasni az igét, de most előtte szeretnék egy pár bevezető gondolatot mondani, és csak utána olvasni ezt a bibliai szakaszt. Így elhelyezni ezt a részt, amit olvasni fogunk. Hogy ugye avval kezdtük, hogy a két ilyen alap kiindulási ponta, hogy az Efézusi levél az az egyházról szóló örömhír. Azt látjuk, hogy az evangélium, az örömhír hogyan hívja életre, hogyan formálja meg Istennek ezt a népét, aki a jele, az előíze annak, hogy Isten majd egy napon egybeszerkeszt mindeneket, amikor a megváltás teljessé lesz, és minden, ami széthullott, ami összetört egy napon Krisztus uralmában, az ő uralma alatt egyesülés helyreáll. És ebben a második fejezetben holnap este látjuk, van egy ilyen kifejezés, hogy Isten új társadalma, egy új emberiséget hozott létre Isten Krisztusban, és ez vagyunk mi. És amikor néha azt mondom, hogy ez a kecskeméti gyülekezet, akkor csak azért mondom, mert most épp itt vagyok. Tehát azért csak, hogy segítsen ez úgy jobban magunkra alkalmazni, hogy mint gyülekezetről szórólunk ez az ige. Nem azért, mert én bármit akarnék így különben egy gyülekezetről mondani, mert nyilván nem én vagyok a kecskeméti gyülekezetben, senki sem vagyok. Hát csak azért szólítalak meg így titeket, hogy közelebb tudjon jönni, hogy ez rólunk szól, erről a Istennek erről a közösségéről, ami a Kecskemét városában hívott egybe. A másik dolog, ugye, amiről beszéltünk az elején, hogy Pál apostol egy dicsőítéssel, egy ilyen túláradó magasztalással kezdi ezt a levelet. És az első fejezet második részében, amit nem olvastunk, nem is fogunk, úgy tűnik, hogy folytatja az apostol az imádságot, és könyörög. Tehát az dicsőítésből, a magasztalásból, érdekes, ez egy levél, de közben mégis arról beszél, hogy miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, szüntelenül hálát adok értetek, és kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és folytatja. Azért könyörög, hogy mélyebben megismerjék, hogy kik ők, ki az efézusi gyülekezet az Isten tervében. Könyörög, imádkozik, és tulajdonképpen ez a célja annak, ahogy ezek a szakaszok ma este megszólalnak, hogy mi is egyre mélyebben megragadjuk, hogy kik vagyunk valójában, mit mond rólunk, mint Isten népéről, Isten maga. Aztán a második fejezetben, érdekes, a második fejezetben annak azt a címet adom, hogy a mi történetünk. Két része van, ma este beszélek az első részéről, holnap este a másodikról. De Isten népének a történetét mondja el. Miért mondom, hogy történet? Mert egy történet alap szerkezetét követi. Mind a két rész, a második fejezetben mind a két egység azt követi, azt a struktúrát, hogy kik voltunk, mivé lettünk, hogyan történt ez. Vagy kik voltunk, mi történt velünk, és mivé lettünk. Ez egy történet. És ma ennek az első részéről fogok beszélni, holnap a másodikról, de még arról szeretnék beszélni, mielőtt felolvassam az igét ennek a történetnek az első részét, hogy miért fontos ez? Nagyon érdekes, hogy itt az evangéliumot mondja Pál, de a gyülekezet tagjainak, nem kifelé. Tulajdonképpen emlékezteti őket, hogy kik is vagytok valójában. A második történet ezzel is kezdődik, hogy emlékezzetek. Hogy újra megfürödjenek az evangélium igazságában. Hogy amit tudnak, azt valahogy tudják még mélyebben, még jobban, ahogy az első részben, amire utaltam, könyörök, hogy megismerjétek őt. Nem azért, mert nem ismernék, hanem hogy még mélyebben megismerjék őt. Miért fontos ez? Mert egy gyülekezetnek van egy története. Kecskeméti gyülekezetnek is van egy története. Persze a történet az részben a mindennapi ügyek, amik történnek velünk. Egy történetre vissza lehet tekinteni ilyen rövid távon. Mi történt velünk? De most a gyülekezetre nézve is mondhatjuk, de egyénileg is ugyanígy igaz ez. Mi történt velem? Mi történt velünk? Mi történt egy gyülekezettel az elmúlt 1-2 hónapban? Mi történt az elmúlt évben? az életünket is aztán nagyobb egységekbe is tudjuk így nézni. Mi történt az elmúlt 5 évben, vagy 10 évben? Általában vannak fordulópontok minden ilyen élettörténetben. Mi történt az elmúlt 30 évben? Mi történt az elmúlt 100 évben? Hát ez már inkább a gyülekezetről szól, nem annyira a személyes életünkről. És így láthatjuk a történetünket. És a történet nyilván fontos, mert a történetünk határozza meg, hogy kik vagyunk. A történetünk határozza meg az identitásunkat. Viszont amikor erről a második fejezetről beszélek, mint a mi történetünkről, az azt mondja, hogy de ezeknél van egy sokkal mélyebb történetünk. Tehát ez, hogy mi történt velünk az elmúlt néhány hónapban, az elmúlt néhány évben, az elmúlt néhány évtizedben, ez nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, de van egy sokkal mélyebb történetünk, a bibliai történet, ami egy egész más szinten ragadja meg, hogy kik vagyunk. És az apostol valahogy erre nyitja fel az ő szemüket, az efézusi gyülekezetnek a szemét, meg ezért imádkozik, hogy a Szentlélek által megismerjék ezt, megkapják ezt, megragadják ezt. De ez azért fontos, mert annyira könnyen elveszünk a látható dolgok között, a napi ügyek között. És ez úgy fontos, hogy vajon a napi ügyeket összetudjuk-e kötni ebben a sokkal mélyebb és alapvetőbb bibliai történettel. Azt gondolom, hogy ez a jelentősége ennek a szakasznak, és ez az, amit Pál apostol a gyülekezettel tesz, ahogy emlékezteti őket, hogy kik voltatok, mi történt veletek, mivé lettetek. Úgyhogy itt szeretném most olvasni a második fejezetnek az első 10 versét. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Szóval a történetünk első fejezete Isten és a magunk kapcsolatát mondja el, holnap a másik pedig a népek, és hogy hogyan leszünk Isten népének a tagjai, ezt mondja el. 3 dologról szeretnék beszélni. Honnan indultunk, halottak voltunk, hová jutottunk, életre keltünk, hogyan történt mindez. Amilyen egyszerű első hallásra, annyira alapvető, és hát sokszor drámai, amit az apostol itt mond. Az apostol kiinduló pontja tehát a mi történetünkben, tehát ez mindannyiunk története, ezek vagyunk. A kiinduló pont, hogy halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Mindjárt ez az első mondat elénk adja azt, hogy ez a történet nem könnyű, vagy nem banális. Hát ha valaki az arcunkba vágja azt, hogy halott vagy, akkor azért az általában valamilyen módon erős érzelmeket vált ki. Pál apostol azt mondja, hogy minden ember halott, 2 szót használ, a vétkek és a bűnök miatt. A vétkek a tudatosan elkövetett lázadásaink. A szó igazi jelentése határátlépés. A vétek a bűnnek azt a dimenzióját ragadja meg, amikor valamiről tudjuk, hogy a határ egyik oldalán rendben van, a határ másik oldalán nincs rendben, és tudatosan ezen a határon átlépünk, keresztül megyünk. A bűn pedig az a kifejezés, ami a céltévesztést jelenti, sokszor halljuk ezt, amikor az életünk nem az Isten szerint való célra fókuszál, és valahol nem is érezzük, nincs egy ilyen tudatos, átléptem a határt. Azt általában tudjuk, most átléptem, direkt átléptem, erősebb volt az a vágyam. A céltévesztés az egy ilyen megfoghatatlanabb dolog. Észre se veszem, hogy csak mennyire nem a jó cél körül forgok. Mulasztás. Mindenesetre Pál apostol azt mondja, és ezt gondoljuk, így engedjük közel magunkhoz, akár kereszténynek tartjuk magunkat, akár nem, hogy a keresztény történet, az üdvösség története szerint minden ember, legyen az kigyúrt testű és egészségtől kicsattanó sportoló, legyen az szorgalmas tanuló, legyen szaladgáló gyermek, legyen szépsége teljében lévő nő, vagy legyen éppen beteg és gyenge ember, vagy lelkileg megroppant személy, vagy aggastány, mindegy. Minden ember úgy indul, vagy úgy van Krisztus nélkül, hogy halott. Azaz a lénye egy fontos dimenziójában nem él. Pár azt mondja, hogy egyetemesen minden ember számára itt indul a történet. Isten szemszögéből nézve az ember halott, mert nem ismeri őt, pedig Isten arra teremtette, hogy vele közösségben éljen, és őt szeresse, és vele öröme legyen. De az ember persze ez nem érdekli, nagyon hosszú ideig, vagy valameddig nem érdekli, nem vágyik Isten közelségére, nem szereti őt, nem ismeri őt, nem ismeri a dicsőségét, nem beszél vele, nem hallgatja őt, azaz nem létezik számára Isten. Lehet, hogy az ember maga mondja, hogy nem én vagyok a halott, hanem Isten halott, mert Isten nem teszi ezt, meg ezt, meg ezt, és nincs is Isten. De az apostol visszatér a bibliai szempontból, és azt mondja, hogy nem Isten halott, te vagy a halott, és persze lehet vitázni, hogy most akkor ki halott. De a lényeg az, hogy nincs kapcsolat. Gondolj bele, hogy milyen a halott. A halott az, aki nem hal, aki nem beszél, aki nem érzékel, akinek nincsenek már kapcsolatai, ahol megszűnnek ezek az alapvető életfunkciók. Istenre nézve halottnak lenni azt jelenti, hogy miközben biológiai életfunkcióinak működnek, de Istenre nézve nem érzékelek, nem beszélek, nem hallok, nem szeretek, nincs kapcsolatom. Ebbe még az is belefér, hogy elméletileg elismerhetem, hogy van Isten, de mégis, ha kapcsolatra nézve, kapcsolatot tekintek, nincs semmi. Tehát halott vagyok. Tudom, hogy ez az indítás sokaknak felháborító, és tudom, hogy eleve elutasítást kelt sokakban, különösen a mai emberben. És mégis azt kérem, hogy legyünk türelemmel, és adjunk esélyt, hogy most még tovább menjek ebbe a témába. És hogy meg akarjuk érteni azt, amit az apostol elénk tár. Elmondja a következőkben Pál apostol, hogy miből áll. Milyen erők vannak a vétkek és a bűnök mögött, hogy miből táplálkozik ez az elveszett, halott helyzet, amit a gyülekezetnek mond, hogy ne felejtsétek el, itt indul a történetetek. Három erőről beszél. Itt egy kicsit változik a kép. Három erőről, ami rabszolgaságban tart. A történet kiinduló pontján ez a klasszikus három ellensége a keresztény életnek. Tehát, hogyha már keresztények vagyunk, akkor is tudnunk kell, hogy mi ez a három erő, és hogy ezek hogyan vannak jelen, és hogyan függenek össze egymással és velünk. Az első Pál apostol azt mondja, hogy a halottat koltatok vétkeitek, bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Az első erő, amely meghatároz, vagy benne tart ebben a szolgaságban, vagy az Istenre nézve való halott állapotban, az a világ életmódja, mondja Pál. Azaz a világ, a kultúra, a jelenkor berendezkedése határoz meg bennünket. Itt növünk fel egy olyan világban, amely a nagy általánosságban nézve nem Isten szerint rendeződik, nem Isten szerint formálódik nyilván. És ezért egy csomó dolgot ránk vetít, egy csomó dolgot magunkba szívunk, ahogy felnövekszünk ebben a környezetben. És ezért számtalan dolgot, figyeljetek, normálisnak találunk, mert az a világ, amiben élünk, normálisnak találja, amiről az apostol mégis azt mondaná, hogy de nem, az vétek, vagy az bűn. Semmelyikünk nem tudja magát kivonni a világnak ezelől a nagyon erőteljes, formáló és tulajdonképpen rabságban tartó hatalma alól. Nincs más esélyünk, ebben élünk, ide születünk, itt formálódunk, itt növekszünk fel, és senki nem mondhatja az egyházra, hogy a világ valahol kint van, az itt van, velünk van, bent van. Hadd mondja csak egy példát arra, hogy milyen módon határozza meg, amiről Pál apostol beszél, hogy a világ életmódja, hogyan formál bennünket, hogyan határoz meg. Akkor tudjuk ezt jól látni, hogyha különböző világrészeket összehasonlítunk, és látjuk, hogy jé, ami a másik világban abszolút bűnnek számít, az nálunk abszolút nem, vagy ami nálunk egyáltalán nem számít bűnnek, az egy másik kultúrában meg abszolút bűn. És akkor rájövünk, hogy jé, mennyire formál minket ez a világ. Hadd mondjak egy példát, a mai nyugati társadalomban, Európában, Észak-Amerikában, meg azokban a nagyvárosokban, az egész világon már, amit ez a nyugati kultúra határoz meg, alapvetően egy nagyon nagy ellentét van a bibliai értékrend és a világ életmódja között a szexualitás területén. Egy olyan világban élünk, ahol a bibliai tanítást, az Isten szerint való rendet, ami szerint a szexualitás helye egy férfi és egy nő szövetségében van, ami egy elkötelezett, nyilvános, törvényes és holtig tartó kapcsolat. Ezt mondani ma, ami egy alapvető bibliai tanítás, ebben a világban, ahol mi élünk, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert akik gyülekezetben is ebben a kultúrában nőnek fel, számosan azt mondják, hogy ma már ez nem így van. Ez valamikor így volt, de ma már ez tarthatatlan. A világ életmódja szerint gondolkodunk, és kezdünk el élni. De ha elmegyünk mondjuk egy közel-keleti, vagy bármilyen más tradicionális kultúrába, akár amely nem keresztény kultúra, akkor ott azon a helyen teljesen magától értetődő egy tradicionális kultúrában, hogy mi a szexualitás helye két ember kapcsolatában, vagy egyáltalán egy társadalom életében. Tehát ami a nyugati világ életmódja szerint nem bűn, az azt szerint bűn. De nézzük egy másik kérdést. A társadalmi kirekesztés, az előítélet, az idegen gyűlölet, vagy a rasszizmus abban a kultúrában, ahol mi élünk, igenis bűnnek számít. Mindenki azt mondja, azt halljuk, hogy bűn. És valóban a Biblia szerint is bűn. És ha elmegyünk egy ilyen tradicionális kultúrába, ott pedig nem számít bűnnek. Ott abszolút. Ott nem érzik annak. Miért mondtam ezt el? Azért, hogy lássuk, hogy a Biblia alapvetően mond dolgokat, alapvetően elénk állítja az Isten rendjét, az Isten törvényét, és hogy mi nagyon könnyen tudunk válogatni, hogy ezt elfogadjuk, ezt pedig már nem fogadjuk el, és észre se vesszük, hogy a válogatásunk mögött az erő van, amiről Pál apostol azt mondja, a világ életmódja formált meg minket. A gondolkodásmódunkat, az értékrendünket és az egész valónkat. Az első nagy erő, ami fogva tart, a világ. A második nagy erő, Pál apostol így folytatja, halottak voltatok a vétkeitek, bűneitek miatt, amiben egykor éltetek világ életmódja szerint, második, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely az engedetlenség fiaiban működik. A második nagy erő az a sátán, vagy a gonosz. Akire úgy utal itt, hogy ő a levegő birodalmának a fejedelme, azaz nem csak egy Isten nélkül szerveződő, istentelen formát öltő világ, vagy kultúra formál meg, vagy tart rabságba minket, hanem mindezek mögött van egy sötét, gonosz, romboló és életellenes szellemi erő, és az is fogságban tart. Pál nevezi fejedelemnek, uralkodónak, aki a levegő birodalmában, és ez nem más jelent, mint a lelki szellemi valóságot, vagy máskor azt mondja, a mennyeiekben, a lelki szellemi valósághoz tartozó, így mondom, dimenzióban létezik. Szóval a bűnös életmód mögött, ami megkötöz, vagy szolgaságban tart, a mögött nem csak egy Istent nem ismerő világ, értékrend, viselkedés minták, sémák vannak, hanem másodszor ott van mögötte egy mindent átjáró lelkiség vagy spiritualitás, aminek a feje a gonosz. És amelyhez tartoznak azok az erők és uralmak és hatalmasságok, amikről sok helyen beszél az apostol ebben a levélben, ezek a démoni valóságok, amit ő így... És ha valaki emlékszik, hogy Efézusban, amikor az abcsel szerint Efézusban Pál hirdeti az evangéliumot, akkor pontosan tudja, hogy ott egy hatalmas nagy összeütközés történik a démoni valósággal. Az egész várost meghatározó Artemis istennő, vagy Diana istennő pogány kultusza, és az evangélium ütközik össze. És amikor Pál hirdeti az evangéliumot, és egyre többen megtérnek, akkor utána egy gyilkos indulat születik a városban, amelynek a vége majdnem megkövezik az apostolt. Erők csapnak össze. Szellemi erők csapnak össze. Ez a második. De hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy tehát akkor én nem tehetek semmiről, mert a világ, meg az ördög, ezért a nagy, és minden klasszikus keresztény tanításban a harmadik nagy erő, amely fogva tart, az ott van bennünk. Mert így folytatja az apostol. Egykor mi is minnyáján közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait. És amikor az apostol a testről beszél, akkor nem arról beszél, hogy van a lelki részünk, ami mindig jó. Kinek jó mindig a lelke? Nem a lelkiekben gyűlölködünk, meg haragszunk, meg irigykedünk. Tehát nem arról beszél, hogy a fizikai test az rossz, meg bűnös, és a lelki jó, hanem a test alatt azt érti, hogy az embernek az ember természetét, azt a dimenziót, ami Isten ellenes, ami nem a Szentlélek uralma alatt való, hanem ami önmagában az emberben való, az én központuságunk, a teljes függetlenségünk Istentől, ezt érti a test alatt. Azt a természetet, amely nem tud megfelelni az Isten törvényének, ami nem tudja betölteni az Isten akaratát. Értitek, hát ez egy pessimista kép az emberről, de azt mondja, hogy halottak voltatok a bűneitek miatt, és a vétkeitek miatt, itt indul a történetünk, és utána azt mondja, hogy három nagy erő van. És ezt lerajzolnám, akkor három kört rajzolnék így, tudjátok, hogy a három kör középen metszi egymást, és ott mindaz, amivel szembe találjunk magunkat, akár mint gyülekezet, akár mint egyének, most már mint keresztények a harcban, hogy hogyan élhetünk Istennek kedves életet, ott ez a három együtt találkozik, a világ életmódja, a gonosz, az ördögi hatalom, és a saját bukott emberi természetünk együtt. És talán érzitek ezt, hogy ez egy olyan erő, amiből senki nem tud kisétálni. Ja, köszönöm. Akkor én mostantól holnap inkább egy más életet fogok élni. Halottak voltatok a bűneitek miatt. Itt indul a történetünk, és még azt is hozzáteszi, ezt most nem fejtem ki, hogy a harag fiai voltunk, tehát hogy még az Isten ítélete is ott van ezért rajtunk. És tudom, hogy számos ellenvetés és számos indulat feszül bennünk ezzel szemben. Kettőt hadd mondjak ki. Ugye a mai ember, amikor hallja ezt a bibliai, az ilyen bibliai tanítást, azt mondja először, az egyik kifogása az, hogy mit gondol ez a Pál apostol, mit gondol magáról, és mit gondolnak magukról a keresztények, hogy ilyet mernek állítani az emberről, milyen hihetetlenül arrogáns, erőszakos és ítélkező kijelenteni az emberekről úgy általában, hogy halottak, hogy rabszolgák. Nagyon erős indulattal reagálunk erre. De figyeljünk arra, hogy Pál apostol nem arrogáns és nem erőszakos. Miért? Mert végig úgy beszél, hogy ő maga ebbe benne van. Egykor mi is minnyájan közöttük éltünk. Egykor mi is a harag fiai voltunk. Pál nem azt mondja, hogy na ti ilyenek vagytok, de én jobb vagyok. Nem dicsekszik, nem húzza ki ebből magát, nem mondja, hogy neki soha semmi köze nem volt ehhez, nem mismásról, hanem azt mondja, és én is ugyanúgy, mint ti efézusi, kecskeméti, akármilyen gyülekezet, ebbe benne voltatok, és ha előbbre vagytok most az úton, lehettek előbb, de attól még ez a ti történetetek, ne felejtsétek el, hogy honnan indultunk. És aztán itt van egyből a másik ellenvetés. Oké, de miért kell ennyire sötét és pesszimista, kétségbejtő képet festeni az emberről? Hát ennél ez csak jobb az ember, nem? Mondhatják azt, hogy akik ti halottak, neveztek ezek a szerintetek halottak, mennyi jó, hasznos és szép dolgot tesznek a világban. És lenne sokkal járhatóbb, ha inkább az emberben megpróbálnánk megtalálni a jót, és azt kibontani, semmint szembe menni, vagy a szemébe menni ezzel, amit Pál mond, hogy halottak voltatok, meg rabszolgák vagytok, és nem követünk ezzel sokkal több rosszat el, hogy belenyomjuk az embert, hogy rossz vagy, rossz vagy, rossz vagy, aztán még rosszabb leszel. De a kérdés az, hogy vajon az ember tényleg ki tudja magából hozni a jót? Vajon azt mutatja az ember élete, azt mutatja a történelem, hogy az ember ki tudja magából hozni a jót, csak valahogy appellálni kell rá, ha kell ehhez neki Isten, hát legyen neki Isten, ha nem kell neki Isten, ehhez ne legyen. A lényeg, hogy hozza ki magából a jót. Minden humanista megközelítés erre épül. És értitek, hogy miért annyira fontos, hogy miért van olyan nagyon nagy erő a mai világban, hogy a jót hozzuk ki, meg ne beszéljünk erről? Mert ha erről beszélünk, és nincsen rá megoldásunk, az a totális kétségbeesés. És akik olyan keményen azt mondják, hogy nem, beszéljetek a jóról, hozzuk ki az emberből a jót, találjuk meg önmagamban a jót, hogy tudom magamból kihozni a jót, azok kénytelenek ezt mondani, mert ha nem ismerik a történet folytatását, hogy van válasz erre, csak egészen más, mint az emberi humanista megközelítés, akkor olyan szinten eszköztelen marad az ember, olyan szinten reménytelen marad, ha ez a valóságos kép az emberről, hogy ezt nem tudja elhordozni. De bármikor válaszolhatok valakinek, aki azt mondja, hogy nem, az ember nem ilyen rossz, csak a történelemmel. Nézzétek meg a 20. század történelmét, ahol emberek különféle ideológiák, akár baloldali, akár jobboldali diktatórikus ideológiák alatt szisztematikus gépezettel, racionális módon milliókat pusztítottak el. A világ, a sátán, az ember. Hol volt akkor a jó, ami megállította volna ezt? Szóval ez a mi történetünk első pontja. És akármilyen ellenvetéseink legyenek ezen a ponton, fontos, hogy végigjárjuk a történetet, mert figyeljetek, minden történettel igaz, hogy csak a történet végének a fényében látjuk meg és értjük meg a történet elejét, nem? Szóval járjuk végig. Gondoljuk meg a történet végét. Hová jutottunk másodszor? Amilyen radikálisan pesszimista a kezdet, annyira felfoghatatlanul dicsőséges a vég. Mert az emberről szóló mélység után Isten magasságaiba repít az apostol, de Isten. Igen, az ember halott, de Isten életre keltett. Igen, az ember szolga, rabszolga, ítélet alatt van, de Isten ezt a rabszolgát, azt mondja Pál, a mennyeiek világába ültette, Jézus Krisztussal együtt. Hihetetlen, amit Pál mond. Ha halottak voltunk, akkor azt mondja, hogy de Krisztusban életre keltettünk. Ha rabszolgái voltunk ennek a három erőnek, amiből nem volt esélyünk kijönni, ő azt mondja, de Krisztusban a mennyeiek világába, azaz az uralomra, a trónra ültettünk. Amiről nem beszéltünk most, hogy az előző részben van egy rész, ahol Pál apostol Isten túláradó hatalmáról beszél, és azt mondja, hogy Isten ezzel a hatalommal munkálkodik rajtunk, Isten népén, rajtunk hívőkön. És az a kérdés, hogy milyen erővel munkálkodik rajtunk Isten, akkor azt mondja Pál apostol az első fejezetben, hogy azzal az erővel munkálkodik rajtunk, amelyik erővel feltámasztotta Krisztust a halálból. Milyen erővel támasztott? Milyen erő az, ami a bomló testet, a hullát, akit eltemettek, mert Jézust eltemették, megállítja ezt a folyamatot, és felhozza az életre? ezzel az erővel munkálkodik Isten rajtunk. Aztán utána azt mondja ugyanott Pál, hogy azzal az erővel munkálkodik Isten rajtunk, az ön népen, amely erővel ő Krisztust felültette, felvitte a mennyekbe, és minden uralomnál, hatalomnál, azaz minden démoni erőnél magasabbra emelte, és legyőzte a világ minden hatalmasságát és fejedelmségét. És azt mondja az első fejezetben, hogy ezzel az erővel munkálkodik rajtunk, de itt tovább megy még ennél is. Mert itt azt mondja, hogy és nem csak ezzel az erővel munkálkodik rajtunk, hanem vele együtt mi is életre keltünk, vele együtt mi is a mennyeiek világába ültettünk. Mi történik itt? Mi a mi történetünk? Hogyan értsük ezt? Nagyon egyszerű, és teljesen felfoghatatlan. Az apostol azt mondja, ami Jézus Krisztussal történt, az velünk is megtörtént. Ezt mondja. Minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Ami Jézussal történt, velünk történt. És vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Ami vele történt, az velünk történt. Mert ne felejtsétek el, hogy az örömhír az, hogy az Isten népe az a közösség, aki a Szentlélek ereje által titokzatos módon egyesül, egyé lesz a Krisztussal. Elnézést, kérhetem azt, hogy ne fotozzunk, biztos van már elég kép, de figyeljünk mindannyian, ez engem kicsit zavar. Köszönöm. És ezért ez a keresztény gyülekezet csodája, és ez a keresztény élet szíve, hogy ha Krisztusban vagyunk, ha a Szentlélek részesített minket Krisztusban, ami vele történt, az velünk történt. Erről beszél a keresztség, nem? Krisztussal együtt meghaltunk a régi életnek, elsüllyedtünk a vízben, megfulladtunk, és Krisztussal együtt feltámadtunk egy új életre. Én tudom, hogy ez nagyon messze túl van az értelmünkön, de vagy nem igaz az evangélium, vagy pedig mi nem ragadjuk meg az evangélium igazságát. De ide ez van írva. És ha radikális, hogy mindannyian halottuk voltunk a bűneinkben, vagy pedig mindannyian rabszolgái voltunk ezeknek az erőknek, akkor sokkal radikálisabb, hogy mindannyian, akik Krisztusban vagyunk, és így az ő népe vagyunk, az Isten népe, az a közösség, akik életre keltünk Krisztussal együtt, és akik a mennyeiek világába ültettünk a Krisztussal együtt. És lehet, hogy azt mondod, hogy ez elég megfoghatatlan azért, mert különben, jó, hát ez biztos amilyen ilyen keresztény lelki-szellemi valóság, vagy nem tudom mi, de hogy most úgy őszintén mit kezdek így ezzel így a mindennapokban, meg hogy is van ez, hát én még nem vagyok ott, meg még meg fogok halni, szóval nyilván ez egy súlyos kérdés, hogy akkor ez mit jelent? És különben azt gondolom, hogy az egész életünk arról szól különben, hogy mit jelent ez kimunkálni, mit jelent egyre jobban benne élni az evangélium igazságában, és annak a fényében élni a mindennapjainkat itt. És hadd mondjam azt, hogy ha azt mondod, hogy ez teljesen bizarr meg értelmetlen, akkor tulajdonképpen csak azt mondod, hogy hát, bocsánat, de azt mondod, hogy hát én halott vagyok erre a valóságra nézve. Érted? Ha te azt mondod, hogy ez totálisan bizarr, értelmetlen és tőlem távol van, semmit nem fogok ebből, rendben, de ez azt jelenti, hogy halott vagyok arra nézve, amit Isten Krisztusban tesz a Szentlélek által. Mert még ha extravagáns gondolatok is, amit Pál apostol itt megfogalmaz, azért aki Krisztussal egyé lett a Szentlélek ereje által, azaz az Isten népe, azért az valamit tud arról, hogy mit jelent, hogy vele együtt, KT, nem? Vele együtt én is egy új életet álmodtam fel. Megtanultátok sokan? Ja, csak akkor meg kellett tanulni, csak sose hittük, hogy ez igazság. Mit jelent, hogy vele együtt feltámadtam egy új életet? Mit jelent, hogy a feltámadás erejébe élem már itt az életemet? Most nem jutnak eszembe a KT szavai szó szerint, de ti biztos jobban tudjátok. Erről van szó? KT innen veszi? Szóval mit jelent? Tehát, hogy ha megtanultad, de semmit, még ha semmit nem tudsz ebből megragadni, akkor halott vagy. De én a legnagyobb Isten iránti bizalommal az Isten, majd a végén beszélünk erről, kegyelmével és szeretetével mondom ezt, mert Isten abban a munkában áll, hogy kihívja a foglyokat a szabadságra. Itt és most. Isten abban a munkában áll, hogy kihívja a halottakat az életre, itt és most. És akármilyen furcsa dolog is, Isten ezt mindig az ige hirdetésén keresztül teszi. És ezért, ahogy az első estés más összefüggésben, más bibliai képpel mondtam, nyugodtan elismerheted, hogy halott vagy. Mert a következő pillanatban hallod, hogy de Isten, életre kelt. Mert a következő pillanatban itt van Isten a lélek ereje által, meg az ige által köztünk, és azt mondja, hogy jöjj ki az életre. Most kicsit előbbre mentem, de nem baj. Jöjj ki a szabadságra. Jöjj ki Krisztussal együtt, légy az övé. És akkor már nem lesz kínai mindez. Még ha küzdelmes lesz is. Mert mit jelent ez? Tovább megyek. Egy meghatározó módszázadi igehirdető, Velsz igehirdető Martin Lloyd-Jones mondja, hogy ez azt jelenti, hogy a keresztény ember egyidejűleg két ember. Mert egyrészt ugyanolyan, mint minden más ember, nem? Ebben a világban élünk, ennek a világnak a dolgaival foglalatoskodunk. Ebben a világban kell dolgoznunk, családot alapítanunk, élnünk, örülnünk, szeretnünk, sírnunk, gyászolnunk, házasodnunk, mint mindenki más. Mint mindenki más. Itt vagyunk része a politikának, itt vagyunk része a jó dolgoknak, itt vagyunk része a rossz dolgoknak. A gyülekezet ugyanúgy ott van a világban, a gyülekezet tagjaival, mindennapokban, mint minden ember. Mint minden ember. Mások vagyunk, mint más ember. Nem vagyunk mások. Másrészt viszont a keresztény ember mégis különbözik, mert van benne egy olyan valóságról tud. Egy olyan valóságban is él, egy olyan láthatatlan valóságban él, az Isten tervében, az Isten dolgait ismerve, az Istent egyre jobban ismerve, egyre jobban szeretve, egyre jobban látva a világot Krisztuson keresztül, amit meg mások nem látnak. Ő tudja, hogy Krisztusra együtt életre keltem. Krisztusra együtt a mennyeiek világába ültettem. Ott, oda tartozom. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé vagyok itt jelen, hogy kevésbé teszem a dolgaimat, hogy kevésbé vállalok felelősséget ennek a világnak minden dolgáért. Nem azt jelenti. De azt jelenti, hogy egyrészt mindezt Istennel, Krisztussal teheted, másrészt pedig van egy kifutás, van egy perspektíva, amiről tegnap beszéltünk. És emiatt a perspektíva miatt mégis máshogy vagy jelen. Ami Krisztussal történt, velünk történt, a keresztény ember egyidejűleg két ember. Kettős állampolgár, aki számára ugyanúgy valóságos ez a világ, mint az a ma még láthatatlan valóság, amelybe Isten Krisztussal együtt helyezett. Itthon vagy ebben a világban, és egyszerre otthon vagy abban a másikban. Ott vagyok lelki értelemben is, itt meg vagyok testileg a mindennapjaiban. Mivel Krisztusban vagyok, annyira biztos, hogy oda tartozom, mint amennyire biztos és valóságos, hogy itt vagyok. Jó-e ez neki? Azt kell mondanom, hogy van, amikor nem jó. Nem kellemes, amikor megfeszülünk-e kettő között. Ismerjük a harcot. Ha már ismerem Krisztust, akkor fáj a bűn. A sajátom is, előtte nem fájt, utána fáj. Ha már ismerem Krisztust, fáj az, ami korábban nem fájt, a másé. Ez nem jó. Ha már ismerem Krisztust, tudom, hogy mit veszitek, ha mégsem követem. Tulajdonképpen jobb nem ismerni, ha a saját utamon akarok járni, mert akkor nem tudom, hogy mit veszitek. Ha mindent a mennyeiek valóságából akarok nézni, az egy csomószor megterheli a lelkem, meg a szívem. Csomószor óriási felszabadulás és vigasztalás, máskor meg nagyobb teher és nagyobb fájdalom, nem? Szóval nem mindig jó, és nem mindig könnyű ez. És ezért egy másik kérdést kell feltenni, ha valaki és egy gyülekezet meg akar maradni hűségesen. És ez a másik kérdés az, hogy nem az, hogy jó-e ez nekem, hanem hogy igaz-e ez a történet. Igaz-e, hogy Krisztus nélkül halott az ember a bűneiben, és hogy Krisztusban Isten életre keltette, és a mennyeiek világába ültette. Mert ha csak az a kérdésed, hogy jó-e ez nekem, akkor addig fogsz ebben megmaradni, amíg neked jó, és amikor jön ebből a nehézség, meg a küzdelem, meg a harc, meg az összeütközés, meg a veszteség, a Krisztussal való szenvedés, akkor azt mondod, hogy ez most már nekem nem jó, úgyhogy akkor most ezt inkább elengedem. De azt tudod mondani, hogy ez jó is, bár nem mindig jó, de igaz, akkor az igazság miatt megragadod. És akkor az igazság miatt akkor is ragaszkodni fogsz ehhez, amikor nagyon nem jó. Amikor nem jó. Amikor sötét a helyzet. Amikor elhagynak, amikor nem tudod, hogy Isten miért engedett valamit, amikor nem tudod, hogy miért történik egy baleset, vagy amikor csak nem tudod a saját lelkéletedben, hogy hol van Isten, besötétült az egész, akkor is tudod, hogy de ez az igazság. De ez az igazság. És ez megtart. Szóval ez a mi történetünk. Halottak voltunk, életre keltünk, szolgái voltunk ezeknek az erőknek, rabszolgái, és uralomra jutottunk. Miért? Mi történt? De Isten. Aztán így folytatódik, nem tudom, ezek a szavak nektek mit jelentenek. De Isten, mert hogy miért történt mindez, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett, majd később, még két kifejezés, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából. Nagy szeretetéért, amellyel szeretett, gazdag lévén irgalomban, mérhetetlen gazdagsága kegyelmének irántunk való jósága. Miért történt mindez? És ha mi oldalunkra nézzük ezt a történetet, akkor azt kell mondanunk, hogy fogalmam sincs. Miért jött oda valaki hozzám a halotthoz, hogy feltámasszon? Miért jött oda az, aki ellen vétkeztünk, és akinek az ítéletét magunkra vontuk? Miért jött oda? Miért tette azt, hogy minden józan megfontolással szemben ő nem elfordult tőlem, elfordult tőlünk, nem magukra hagytott bennünket, vagy magára hagyta ezt a világot, vagy hagyott bennünket a világnak, az ördögnek, a saját bűnös természetünknek, hitettségünkben, hanem magához emelt. Miért tette? És tudod, mi a válasz? Csak. 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 Mert azt mondom neked, hogy mert gazdag volt irgalomban, mert nagyon szeretett minket, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, akkor azt mondta, hogy jó, ezeket a szavakat már ismerem. De tudod, miért tette ezt Isten? Csak. Mert neki így tetszett. Mert ő ilyen. Amikor azt mondod, hogy irgalma, kegyelme, szeretete, jósága, mérhetetlen gazdagsága, akkor szeretném, ha felfognád, hogy Isten oldaláról ez pontosan annyi, mintha csak annyit mondana. Azért tettem, mert csak. Mert én ilyen vagyok. Mert ebben gyönyörködöm. Mert mérhetetlen szeretetem, kegyelmem, irgalmam és jóságom oda fordított engem hozzád. Csak visszakérdezünk, de mégis mi a magyarázat? Na jó, de jó, csak, de hogyan lehetne a mélyre ásni, hogy miért tette? Hát talán mégis látott valamit bennem, nem? Talán mégsem voltam azért annyira halott, csak egy kicsit halott, nem? Vagy azért legalább én szerettem volna kijönni abból a rabságból, nem? Én szerettem volna kijönni, hát talán azért tette, nem? Nem. Nem. Hanem azért, mert csak. Érted? Ne erőlködj, nincs más magyarázat, csak. Ó, hányan tanultátok meg aranymondásnak? Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és az nem tőletek, van Isten ajándéka. Ugye, szól a grácia, szól a füde. Hányan megtanultátok? Tudjátok, mi ez a kegyelem? Na, ez a csak. Ez a csak. Csak. És ez az isteni csak, ez a megmagyarázhatatlan, bosszantó, gyakran irritáló isteni szabadság és kezdeményezés. Ez a kegyelem. És ez a mi történetünk. És érted, hogy miért más ez a történet, mint a humanista történet? Vagy legyen, hozzuk ki a jót. Mert ott az ember mutatkozik meg, itt meg Isten mutatkozik meg. Itt Istené minden szeretet és kegyelem, aki előtt csak leborulnunk lehet. Ott meg Isten, ha van, ha kell, maximum egy olyan valaki, aki besegíthet az embernek, hogy egy kicsit jobb legyen, egy kicsit meggazdagíthatja. Humanista történetben az ember a hős, aki büszke lehet magára és az eredményeire, a vallásosságára is akár. Itt viszont Isten kizárólagos ajándékot látjuk, azt mondja Pál, hogy senki se dicsekedjék. Ebben a történetben, a bibliai történetben Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztusban ő teremtett jó cselekedetekre. Isten alkotása vagyunk. Ott az ember végső értelemben önmaga ura marad. Kijöttem, jobban vagyok, de azért én tartom a kezemben a gyeplőt. Abban a történetben egy kisebb helyreigazítás és kiigazítás történik. Itt Isten aláhajló szeretetéből és kegyelméből minden újjá lesz. Emlékezzetek a történetetekre. Boruljatok le előtte. Gyönyörködjetek benne. És ha nem a tiétek ez a történet, jöjjetek ki az életre. A rabságból a szabadságra. A halálból az életbe. Mert a Szentlélek erejében Krisztus itt és most megteszi veled. Imádkozunk. Bárcsak ellenállhatatlan kegyelmed átzubogna a szívünk minden ellenállásán, az értelmünk, az agyunk, a kifogásaink ellenállásain, az érzelmeink, a fájdalmaink, a sebeink ellenállásain, a szégyentől való félelem miatti ellenállásainkon, és azon a legfőbb ellenálláson, hogy a saját kezünkben akarjuk tudni a jövőt és irányítani az életünket. Csodálunk téged a te hihetetlen türelmedért, szeretetet gazdagságáért, mérhetetlen kegyelmedért, és magasztalunk téged azért a hatalomért, Úr Jézus Krisztus, amelyel legyőzted a bűnt, amelyel legyőzöd emberi természetünk romlott voltát, amelyel megmutatod, hogy el tudsz választani bennünket a világ életmódjától, és meg tudsz minket tartani magadnál, és amelyel legyőzted az ördögöt és az ördög minden hatalmát és seregét. És azért kérünk most, hogy ezen a mai estén ne legyen közöttünk olyan, aki ellenáll ennek az isteni nagy csaknak, aki jobban tudja, mint te tudod, hanem mindannyian együtt és egyként, először vagy újra, leboruljunk előtted, lássunk téged, örvendezzünk benned, és dicsőítsünk téged, mert erre teremtettél, mert erre váltasz meg, mert ezért keltesz minket életre. Köszönjük, hogy emlékeztetsz, köszönjük, hogy megújítasz. Dicsőség legyen neked ezért. Amen.